Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 5. Zsoltárunk első versét énekeljük. 5. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik. Úr Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Foglaljuk el helyeinket, magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 274. számú dicséretünknek mind a 4 versét énekelve, és végig maradjunk most már ülve. Figyeljünk majd egymásra, mert nagy a meleg, hogyha úgy látjuk, hogy a mellettünk lévő, meg szóljunk is egymásnak, nem érzi jól magát, akkor időben segítsünk egymáson, a kijáratoknál víz található, pohárba, presbiterek ott vannak, de segítsük meg egymást, hogyha valaki rosszul érzi magát, szóljon a mellette lévőnek, és fáradjon ki a templomból. Tehát 274. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük minden versét. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt vagy ígéreted szerint a te népeddel. És nagyon köszönjük, hogy általad megőrzött életünkkel itt lehetünk, előtted lehetünk mi is ezen a meleg nyári vasárnap reggelen. Nagyon köszönjük, hogy van íge, hogy van beszédet hozzánk, és az az életnek beszéde. Hadd legyen vezérlő mesterünk, tanácsosunk, erőforrásunk, segítőnk, akár ítélőn, akár felemelőn. Dicsőítünk Jézus, hogy te vagy az út, ami atyánkhoz. Jöjj, és lelkeddel segíts most bennünket egészen ő hozzájutni. Amen. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 12. részéből, annak az első 10 versét, a mai napra rendelt újszövetségi szent ige szakaszunkat. A dicsekvés azonban nem használ nékem, rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben él, nem tudom, ha testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben él, ha testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem. Magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok. De megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvérek, lassan ennek a második korintusi levélnek a végére érkezünk. Ez Pál apostolnak a legszenvedélyesebb irata. Említettem már, hogy nevezik ezt az iratot a teológusok a könnyek levelének is, hiszen az apostol személyes életéről, érzéseiről, harcairól, szenvedéseiről, lelki és testi próbáiról őszintén kitárulkozva elmondja mindazt, amit gondol és érez. Ennek a különös, szenvedélyes, nagyon személyes Páli levélnek nyomán egy pár héttel ezelőtt egy Isten tiszteleten beszéltem a szenvedélyről. A szenvedélyről, ami érzelem és magatartás, és az ember viselkedését képes úgy befolyásolni, hogy egészen kiforgatja az embert egy-egy szenvedély, akár úgy, hogy az egekbe röpíti, vagy a pokolba löki. A szenvedély ugyanis nem egy érzelmi fellángolás, hanem egy állandósuló érzelem, és abban mindig ott van a szenvedés. Mert hogy ez a kettő bár emeljen, bár taszítson, szorosan összetartozik. Szenvedély és szenvedés. A szenvedélyem tárgyáért. Legyen az élő vagy élettelen. A ma emberét kísértik a káros szenvedélyek, mert elhitették a ma emberével, hogy az én enyém nekem hármasság jogán. Mindent lehetőségem van maximálisan kiélni és megélni. Minden én értem van, és semmi nem gátolhat meg engem abban, hogy amiután vágyódik testem, lelkem, azt kiéljem és megvalósítsam. Pál apostol szenvedélye, bár személyet érintő, személyét érintő, mégsem önös. Soha nem magáért szenvedélyes, hanem Jézusért, az egyházért, és az emberek üdvösségéért. Nem Pálért. Miközben válaszol a személyét érintő sokfajta bántásra, megaláztatásra, mégsem magáért szenvedélyes. Azt mondja, hogy még az én életem se drága nékem. Még az én életem se sok, mindent odadok Jézusért. Meghalni is kész vagyok. Milyen más ez, mint egy önpusztító szenvedély, ahol meghal az ember a szenvedélye rabságában. Aztán, mert a szenvedélynek része döntő módon a szenvedés, így a múlt vasárnap a szenvedésről szóltam, és azon belül is a legnehezebb, mégis legfontosabb kérdésről. Hogy miután mindnyájan szenvedő emberek vagyunk, miért van szenvedés? És mielőtt megválaszoltuk az ige kapcsán ezt a nagy és nehéz kérdést, elmondtam, hogy Jézus életét az apostoli hitvallás ebben a szóban foglalja össze, hogy szenvedett. És ez azt jelenti, hogy olyan Jézusunk van, akihez a mi emberi szenvedéseinkkel bátran fordulhatunk, mert ő is emberségében szenvedett. Ez jellemezte egész földi életútját. Szenvedett. De hát miért van? Hiszen mindnyájunknak osztályos része, hogy szenvedünk. Miért van? Nos, a Szentírás nem hagy kétséget afelől, hogy Isten szenvedés, betegség és halál nélküli világot és embert alkotott. Nem Isten teremtette a szenvedést, és nem Isten kötötte össze az embert a szenvedéssel. De szabad akaratot adott az Isten. És az ember rosszul ért a szabad akaratával, mert függetleníteni akarta magát az Istentől, és meg is tette. És azóta szörnyűségek sokaságát termeljük. magunknak és másoknak mi okozzuk a szenvedést. Nem Isten hozza ránk. Nem Isten az, akit a felelősség szempontjából számon kérhetünk. Szabad akaratot és döntést kaptunk Istentől. És rosszul éltünk vele, mert a szabadságával úgy él azóta is az ember, hogy egy dolog nagyon fontos számára, hogy függetlenedjen az Istentől. Ahogy a tékozló fiú egyre messzebbre ment, hogy még az atya szeme se érje őt utol. Szeretünk függetlenül élni az Istentől. Ne lássa, ne tudja, ne szóljon bele, ne akarjon az életembe belebeszélni. És ebben az Istentől függetlenített életünkben magunk okozzuk a szenvedést magunknak és egymásnak. Mégis az Isten olyan kegyelmes, testvérek, hogy a szenvedéseinket is jóra tudja fordítani. Hasznunkra tudja fordítani. Szeret bennünket, és a szenvedésből is jót akar kihozni. Testvérek, a szenvedéseink között derül ki igazán, hogy kik vagyunk. Az ember leginkább a szenvedései közepette ismer önmagára. Nem a jó napokban, hanem a szenvedései között. Akkor derül ki, hogy mi van a szívében. Mi van Isten felé, mi van az emberek felé. A szenvedéseink közbe derül ki. Aztán az is kiderül a szenvedések közben, hogy milyen kicsik vagyunk. Hogy milyen törékenyek vagyunk. Hogy milyen esendők vagyunk. És mennyire rászorulunk a hatalmas és erős Istenre. Szenvedések közbe derül ki. Igazán. De hű az Isten, aki nem hagy feljebb próbálni bennünket, mint ahogy elszenvedhetjük. Sőt, a próbával együtt már a kimenekedést is elkészítette. Mai olvasott igénk pedig innen vezet bennünket tovább. Hiszen Pál apostol egy konkrét, de általa meg nem nevezett betegségről beszél. Ezért ezen a mai Isten tiszteletünkön én sem fogom megkerülni a napi íge alapján a betegség, a beteg vagyok, nagy és nehéz kérdését. Nagyon érdekes, testvérek, ahogy Pál apostol beszámol a betegségéről, azt megelőzően elmond egy rendkívül érdekes, a Bibliában megmaradt leveleiben csak néhány helyen érintett különös dolgot. Az elragadtatását, az extázisát. Azt mondja, azt sem tudom, hogy ez az elragadtatás úgy történt-e, hogy testestől együtt ragadtam el, vagy a testem itt maradt, csak a lelkem hagyta el a testemet, és a lelkem ragadtatott el, így mondja, a harmadik égig. Pál apostol korában úgy gondolkoztak az emberek, hogy a föld felett három szintben ég van, a menny, a legfelsőbe pedig a paradicsom. A mennyország, maga Isten országa. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy elragadtattam, nem tudom testben vagy lélekben, de Isten tudja, a harmadik égig, a mennyei paradicsomba, akkor hallottam kibeszélhetetlen, különös beszédeket. Isten megengedte, hogy körbejárjon a paradicsomba. Olyan elgondolkoztató, kedves testvérek, hogy Pál apostol mégsem azokról prédikál, sőt, tulajdonképpen semmit nem mond, amit ebben, és itt mondom, hogy máshol is utal rá, ezekben a ritka, extatikus állapotában, a harmadik égboltba, a mennybe, a paradicsomba látott és hallott. Izgatná az embert, hogy vajon mit hallhatott Pál a mennyországba. És nem beszél róla. A kereszténység nem élményvallás. A kereszténység nem az extázisért van. Nem az elragadtatásért van. A kereszténység lényege, hogy Jézus szenvedett, meghalt és feltámadott. Ezért Pál azt mondja, nem akarok tudni köztetek másról, csak Krisztusról, mint megfeszítetről. És nem beszél erről a különös dologról. Milyen lehetett a mennybe járni? Mindent látni, hallani. Testvérek, az egyház fundamentuma nem az extázis, hanem a Krisztus. Nem az élmény, hanem a Krisztus esemény. A hitnek nem az a célja, hogy valaki ilyen elragadtatott, extatikus állapotba kerüljön. A hit célja az üdvösség. Jézus kegyelme, megváltása, bűnbocsánata által. Amit Pál átélt, az egy rendkívüli és kiváltságos dolog volt. Isten ritkán ad, és csak kevés szolgájának ilyen kiváltságos ajándékot, hogy még a földi életébe bemutatja neki a mennyet. És miután mindenről beszél Pál apostol, akkor tér át a mennyei csodálatos látomás után a földi valóságba, a szenvedő beteg testére. Csak ezután. Úgy beszél erről a betegségéről az apostol, mint aki tudja, hogy mi ennek az igazi oka. Ritkán történik meg, hogy tudjuk egy betegségnek mi az oka. Nagyon ritkán. Pál tudja, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, tövis adatott az én testembe. Ími a betegsége, amit nem nevez meg, hanem úgy mondja, hogy tövis. És ezzel annyit akar az olvasókkal érzékeltetni, hogy valami, ami folyamatosan fájdalmat okoz neki, gyötri, kínozza. Az ókori emberek, és így benne az Ószövetség népe is úgy gondolkozott a betegségről, hogy amögött démonikus erő van. Pál is így gondolkozott. Ezért mondja, hogy a sátán angyala. Tövis adatott nékem, a sátán angyala tette ezt. Pál apostolról tudjuk, hogy beteg ember volt. Többféle betegsége is volt. Krónikus betegségei, hosszantartó, elnyúló. Erről sem mondja meg, hogy ez a betegsége mi. Testvérek, úgy elgondolkoztam ezen, hogy nem árulja el, hogy milyen betegség gyötri. Figyeljétek meg, hogy sem nem panaszkodik, sem nem dicsekszik. Nézzétek meg, ha két ember összetalálkozik, hogy vagy? Jaj, ne is mond. Jaj, ne is mond. És egy kórházi leíratot adunk rövid időn belül, elmondjuk az orvosokkal kapcsolatos lesújtó véleményünket. Az ápolónők, a védőnők, az egész kórház, de én, ilyen körülmények közt is, ilyen fájdalmak, ilyen szenvedések, ennyi próbatétel között is. Pál semmit nem mond róla. Nem panaszkodik. Azt nyit mond, hogy háromszor könyörögtem, hogy szabaduljak meg tőle. És nem is dicsekszik, mert ehhez is nagyon értünk, a betegségeinkkel való dicsekedéshez. Egyiket se teszi. Kedves testvérek, tanuljuk meg, hogy a betegség legyen mindig imádság tárgya és Istenhez fordulásunk alkalma. Ez az első szabály a betegségeinkkel. Ne meditálj fölötte, ne okoskodj rajta, és ne azzal kezd, hogy kitárgyalod emberekkel, orvostól orvosig jársz, először legyen imádság tárgya. Egyetlen egy betegségedből se hagy ki az áldott orvost. Mert a gyógyulást ő adja. Az egész új szövetség tele van az evangéliumok Jézus gyógyításaival. Nagyon érdekes, hogy nem olvassuk sehol, hogy Jézus valakit elküldött volna, akit mint beteget hozzávittek. A várva várt messiás egyik jellemző tulajdonsága az volt, hogy gyógyít. Ezért Jézus minden egyes beteget, akit hozzávittek, meggyógyított, s egyszer sem olvassuk, hogy nem teszi ezt. Meggyógyított. Abban különbözik az Úr Jézus minden gyógyítása minden egyéb gyógyítótól, hogy ő mindig az egész embert gyógyította. Nem csak a testét, hanem a lelkét is. Az egész embert gyógyította. Az orvosainak erre nincs nagyon lehetőségük, de az áldott orvosnak van. Az Ótestamentum gondolkodásában a betegség büntetést is jelentett. Úgy gondolkoztak, hogy ha valaki beteg, akkor vagy valami nyilvános bűne van, vagy valami titkos bűne van. Testvérek, ma is nagy általánosságban hívők és hitetlenek a betegségről így gondolkoznak. A betegség okkal van. Van mögötte valami. Legtöbbször ki is mondják az emberek, az Isten büntet. Ki vétkezett? Kedves testvérek, Jézus ezt az egész gondolkodásmódot megtöri. A János evangéliumában a vakon született gyógyítása kapcsán hangzik föl, ki vétkezett? Ez-é, vagy ennek a szülei? Szóval, mi az oka annak, hogy ez vakon született? Itt valami bűn van a háttérbe. Ki vétkezett? És talán sokszor ki sem mondjuk, de úgy nézünk a másikra, aki váratlanul, vagy éppen súlyosan beteg lesz, hogy hát igen, utolérte az Isten. Milyen jó, hogy Jézus egyáltalán nem így gondolkozik a betegségről. Jézus egészen megtöri ezt a gondolkodást. Mindenkit az érdekel, a tanítványokat is, a környezetet is, hogy ki vétkezett, hogy ez vakon született, ő vagy a szülei vétkeztek, de valaki biztos, hogy vétkezett. Tehát a betegsége mögött bűn van, a vaksága meg büntetés. Jézus azt mondja, nincs oka annak, hogy vakon született. Nincs oka. Sem a szülei, sem ő maga, nincs a vakon születettségének bűnháttere. De van célja. De van célja, hogy Isten nagyságos dolgai nyilvánvalókká legyenek benne. Nem rajta, benne. Jézus Pál apostolnak is kijelenti, nem a tövis okát, amit Pál sejt, hanem a betegsége célját. És ugyanez, mint a vakon születettnél, ugyanaz Pál apostolnál is. Pál, meg kell, hogy látszódjon rajtad, betegen is, cserépedény testedben is, sokféle emberi nyomorúságait közepette is. Az egész világ számára, bárhol, ahova odaérkezel, meg kell, hogy látszódjon az én erőm. Ez a célja a tövisednek. Kedves testvérek, itt olyan titokig jutunk el, amelyet nem lehet másként megfogalmazni, mint így, hogy erő és erőtlenség együtt teszik Pált Jézus apostolává. Pál erőtlensége és az Úr ereje együtt teszik őt azzá, aki mint apostol lett. Olyan titokig érkezünk itt el, testvérek, amelyet csak így lehet megfogalmazni, hogy az emberi erőtlenség hasznáig jut el Pál apostollal Isten. Az emberi erőtlenség hasznáig. Az erő imádatában élünk. Ma mindenkinek erősnek kell lenni, a nőknek különösen. Meg kell mutatniuk, hogy képesek egyedül is megélni, egyedül is gyerekeket nevelni, egyedül is megküzdeni minden teherrel, egyedül is tudnak boldogulni és boldogok lenni, képesek a férfiakat is legyőzni. Filmekben látjuk őket, hogy ütnek, rúgnak, karatéznak, káromkodnak, részegeskednek. Az erős nő és az erős férfi. Ennek a mámorában él a 21. századi ember, az erős ember. Minden betegség erőtlenséget jelent, testvérek. Elég egy nátha. Bocsánat, elég egy hasmenés. Elég egy kis bélfertőzés. Nézzétek, mivé lesz az erős ember? Mivé lesz? Pál apostol nem akart beteg lenni. Sőt, gyógyulásért imádkozott. Hogy a tövis elmúljon a testéből, ami gyötörte, erőtlenítette. Imádkozott. Háromszor is könyörögtem az Úrhoz. De a tövis maradt. Mi általában a betegség okozta erőtlenségünket hiába valónak tartjuk, és akadálynak az életünkben. Jézus azonban Pál apostolon keresztül egy mélyebb igazságra akar elvezetni minden beteg embert. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Istennek célja megvalósításában szüksége van az erőtlen eszközökre, az egészen kegyelemből élés állapotára és lelki berendezkedésére. Istennek nem erősekre van szüksége, hanem engedelmesekre. És minden engedelmességünkben Istennek ott van az erőtlenségünk. Amíg erősek vagyunk, nem vagyunk Istennek engedelmes emberek. Építem az életemet, a karrieremet, végzem az álmaimat, terveimet, azok megvalósítását, erős vagyok. Az Istennek engedelmes gyermeke, aki Isten előtt úgy tud eszköz lenni, leteszi a fegyvereit, a vélt vagy valós erősségeit, és elfogadja, ha éppen erőtlen állapotban, betegségben találtatik. Ábrahám és Sára, amikor megvénhettek, lett gyermekük, maguk tehetetlen, erőtlen állapotában. Akkor mutatkozott meg Isten ereje, hogy a lehetetlent lehetségessé tette. Dávid, amikor porba térdel és megalázza magát egészen Isten előtt, akkor lesz nagy király. Háromszor kértem az Urat, és ő azt mondta, elég néked az én kegyelmem, és a betegség megmaradt. Kedves testvérek, Isten kezében csak eszköztelenül tudunk eszközzé lenni, erőtlenül. Ezért betegségedben ne azt feszegesd, hogy mi volt ennek az oka. Legfőképpen azt ne, hogy miért büntet az Isten, hanem azt kérdezd, Uram, mi a célod én velem? Milyen sokféleképpen veri le az Isten az embert a lábáról, mert oly erős, szalad, tervez, alkot, él, és semmire nem használható. És amikor erőtlenné lesz, és Istenhez fordul, megjelenhet benne Isten csodálatos ereje. Pál megértette, erőtlenségemben leszek eszköze Isten nagy erejének. És levonja a végső konzekvenciát. Micsoda abszurd mondat, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert megjelent bennem az Isten kegyelme. Ne feltétlenül keresd ezután betegséged okát, de betegen is keresd mindig a célját. És így a fájdalom a kegyelem működésének műhelye lesz az életedben. Nem elválaszt majd Istentől, hanem egészen hozzáköt. Így mondja ki végül Pál a tövisről, a betegségről, melytől először természetesen szabadulni akarsz, ezért imádkozott, Isten meghallgatta, válaszolt, de a betegség maradt. Ezért mondja végül mégis Pál, a betegségem ajándék Istentől. Döbbenetes. Mert nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Akkor ne akarjak meggyógyulni? Ne menjek orvoshoz? Ne vegyem be a gyógyszert? Dehogy nem. Sőt, imádkozz gyógyulásért. Kérd Istent. De a többit egészen bízd rá. Nem fogsz csalódni. Imádkozzunk. Oly sokat küzdünk testi nyomorúságainkkal, betegségeinkkel. Milyen igaz az írás tetőtől talpig, beteg vagyok. Beteg az én népem. Köszönjük, áldott orvos, hogy hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy kérhetünk, és te meghallgatsz, és aztán döntesz felőlünk. De bárhogy döntesz is, tudjuk, hogy szeretsz. És bármi történik, mi a tiéd vagyunk. De jó, hogy így van. Áldott orvos, köszönjük az orvosokat, gyógyszerészeket, azokat, akik a maguk eszközeivel, lehetőségeivel segíteni akarnak. Mégis minden felett neked köszönünk mindent. Köszönjük az erőtlenségeinket, az elesettségeinket. Köszönjük a betegségeinket. Köszönjük, hogy a te nagy erőd, ami nyomorúságainkban, előtted megalázott voltunkban jelenik meg. Taníts minket szenvedni. Taníts minket betegnek lenni. Taníts minket előtted erőtlennek lenni. Taníts minket imádkozni. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt: ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyétek az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem a gyülekezetnek, hogy még van egy nyári táborunk, a negyedik, ahova fiataljainkkal megyünk. Ez a nagy ifinek a tábora lesz, ide megy a legtöbb fiatal és a legtöbb kísérő is. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik segítettek nekünk abban, hogy a nehéz sorsú szegény gyerekeinknek a táborozását minél inkább segíthessük és megtámogathassuk, hogy pihenni is tudjanak, és lelkileg is épüljenek, és egymáshoz közelebb kerüljenek. Arra kérjük a testvéreket, hogy az utolsó negyedik táborunkat is segítsék a külön a bejáratnál vagy kijáratnál elhelyezett gyűjtő persejekbe. A mini ifi csoport 19 fiatallal és a munkatársakkal egyetemben ma érkezik egy nagyszerű hét után haza. Újólag jelentem, hogy Sárai Bertalan volt presbiterünk és felesége Sárika temetésük 8 napon belül egymás után haltak meg. 2014. 7. hó 28-án hétfőn 14:30 órakor lesz a farkasréti temetőben. Együtt lesznek tehát felravatalozva, és minden jel szerint Károly bátyámmal együtt temetjük majd őket, Károly a katonatisztet, én pedig a feleségét. Isten tiszteletünk végére értünk, 200. dicséretünknek 2 versét énekeljük, tehát összesen 2-t, az elsőt és a 6-at. Az első vers így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, majd azt követően a himnuszt énekeljük.